a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a következő kétszer nagyjából 20 percben pedig védelmi innovációról lesz szó. Porkoláb Imre Dandár tábornokkal, védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal beszélgetünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ha mondjuk az elmúlt egy év 8 hónapot nézzük orosz-ukrán háború tekintetében, rengeteg fejlesztésről tudunk majd beszámolni, már mint az ottani hadicselekmények miatt szóba kerülő fejlesztésekről, elég ha csak a drón technológiát említjük, illetve számos más érdekes eszközt, amit bevetnek a hadviselőfelek. Előbb azonban az elmúlt hetekből a zalaegerszegi gyár átadással kezdeném. Az, hogy elindult Magyarországon, gondolom most már elindult, a Linkszeg gyártása, a páncélozott szállító harcjárművek gyártása, ez mennyire nagy fegyvertény?
Én úgy gondolom, hogy egy hosszú távú és átgondolt stratégiának az egyik mérföldkövéhez érkeztünk. Sokat szoktam beszélni az úgynevezett modernizációról. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon előre tervezzük azt a haderőképet, aminek meg kell felelni a magyar honvédségnek, és ehhez beszerzéseket indítunk. Tehát, hogy tételezzük fel, hogy most már idén ugye a 2%-át a GDP-nek eléri a honvédelmi költségvetés, és ebből az összegből megvesszük azokat a high-tech eszközöket, amik majd a magyar honvédség képességeit fejlesztik, és az állampolgárok biztonságát tudják garantálni. Ennek a stratégiának a második nagyon-nagyon fontos eleme az az ipar, a védelmi ipar áttelepülése, ami nagyon-nagyon nehezen mozog. Tehát, hogyha átjön egy védelmi ipari létesítmény, mint például a Rheinmetall, ami a világon a top 20 védelmi ipari vállalat között sorolják, akkor ők hosszú távra telepednek le az új hazájukban, és éppen ezért mérföldkő ez, hiszen az, hogy ahogy az átadón is elhangzott, rekordidő alatt felépítettük Magyarországon ezt a gyárat, ahogy a Pappberger úr fogalmazott, világrekordot döntöttünk ezzel a Rheinmetall történetében. Ezzel egyrészt bizonyítottuk, hogy Magyarország képes befogadni ezeket a védelmi ipari létesítményeket, illetve elkezdődhet hazai alapon is a járműveknek az összeszerelése. És ez már nemzetbiztonsági szempontból is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen itthoni gyártású járművekkel fogjuk tudni majd ellátni a magyar honvédséget, amik már ezekről a gyártósorokról fognak legördülni.
A tervek szerint évente mennyi járművet gyártanak majd?
Hát itt egy hozzávetőlegesen egy ilyen 180 darabról van szó a következő években, amit le kellene gyártani.
Ez speciálisan a magyar honvédség számára?
Ezek kifejezetten a magyar honvédség számára legyártott járművek lesznek, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen nemzetközi megrendelések érkeznek még esetleg a Linkszre a későbbiekben.
Említett már felütésként is az innovációt, és rengeteg felvétel van azzal kapcsolatban az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján, meg hát sajnos élesbe látja ezeket az ember, hogy mennyire megváltozott a hadviselés, és például akár a páncélozott szállító harcjárművek mennyire sebezhetőek lehetnek adott esetben, fogalmazunk úgy, hogy dróntámadással szemben. Ezeket elemezve akár az is előfordulhat, hogy mondjuk elkezdik valahogy gyártani a járműveket, aztán van innovációs frissítés bennük?
Természetesen, tehát hogy a haderőnél is, illetve a Honvédelmi Minisztériumban feldolgoztuk az orosz-ukrán konfliktusnak a tapasztalatait, és éppen ezért a légvidelmi rendszerek fejlesztés az kiemelt szerepet élvez, mind nemzeti léptékben, mind pedig mondjuk a közel légvédelemnek a létrehozása, hiszen ezek nagyon nagy értékű eszközök. De azt is látni kell, hogy egyfajta gazdasági hadviselés folyik például Ukrajnában. Valószínűleg sokan látták azokat a úgynevezett papírból hajtogatott drónokat, amiket Ausztráliából rendeltek be, és vetnek be a szemben álló féllel szemben. És ez nem egyedülálló. Tehát, hogy az Egyesült Államok a Pentagon pár héttel ezelőtt jelentette be az úgynevezett replikátor programját, ami az olcsó, könnyen előállítható, úgynevezett eldobható drónok vagy autonóm légijárművek irányába megy. Én úgy gondolom, hogy ez nem vagy-vagy kérdés, tehát hogy egy haderőfejlesztésnél mind a kettőre gondolni kell. Ahogy már mondtam, a modernizáció és a beszerzések során elsősorban nagygyártóknak a letesztelt fegyverrendszereinek a beszerzéseire kell törekednünk, de ezzel párhuzamosan hazai fejlesztésekkel, és ugye ez a harmadik pillér, a beszerzés és az ipar mellett az innováció, törekedni kell arra, hogy kisvállalkozásokat meg tudjunk szólítani itthon Magyarországon is, és hazai fejlesztéseket is beindítsunk az olcsóbb kategóriában.
Akár mondjuk a drónok terén is?
Akár a drónok terén is, ami mindenféleképpen egy kiemelt terület szerintem.
Adnélkül nyilván, hogy a teljes képességét eláruljuk a Linksnek, ettől függetlenül képessé teszik a drónok elleni védekezésre? Tehát ez már egy olyan harcjármű lesz, ami ezekből a tapasztalatokból okulva erre is képessé válik, mert az látszik, hogy a régi, fogalmazunk úgy, szovjet típusok nagyon nem.
Természetesen, tehát hogy ezek a tervek megvannak, és az ezekre vonatkozó beszerzési igényeket is megfogalmaztuk már, de ezt nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy mondjuk maga a harcjármű válik képessé, hanem mindig kötelékben gondolkozunk, és a kötelékben pedig olyan részelemek is megjelennek majd, amik ezt a közel légvédelmet fogják tudni, csapat légvédelmet biztosítani a nagyobb értékű harcjárművek számára.
Magyarán más eszközzel akkor.
Például.
Ha már a drónok szóba kerültek, előbb volt, talán egy-két hónappal ezelőtt egy bemutató, ahol magyar fejlesztésű drónt mutattak be. Ez a drón egyrészt mit tud, másrészt várható-e a Magyar Honvédségben a rendszeresítése, vagy még inkább a tesztfázisban vannak?
Természetesen a Protár drónról beszélünk, ami egy több éves fejlesztésnek az eredménye egyébként, és ez egy légvédelmi célanyagnak lett fejlesztve, de egyébként a drón képességei azok ígéretesek, tehát az például, hogy kötelékrepülésre is alkalmas, az úgy önmagában is, én úgy gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény, nem nagyon tudják még egyelőre az ilyen géptípusok ezt végrehajtani. Az, hogy egy saját katapultrendszert is fejlesztett a cég hozzá, és viszonylag sok drónt rövid időn belül a levegőbe tudnak juttatni, ez szintén egy innováció eredménye. Úgyhogy ezért mondom, hogy egyébként Magyarországon sincs szégyenkezni valója a cégeknek, hiszen több olyan fejlesztést figyelemmel kísérünk, illetve próbálunk felkarolni, amelyek majd akkor a közeljövőben remélhetőleg szintén hasonló nyilvánosságot kapnak. A már meglévő képességekben pedig természetesen gondolkozunk, hogy milyen módon tudnánk esetleg kihasználni ezeket a képességeket, mondjuk nem csak légvédelmi célanyagként, hanem esetleg másfajta módon is.
Mit jelent a légvédelmi célanyag?
Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk egy légvédelmi rakétával, amikor rakétát indítanak egy repülőre, akkor általában ugye kell egy cél, amit pontosan ugye kiadja azokat a jeleket, amit mondjuk egy célrepülő ad neki, és ezt a legolcsóbban úgy tudjuk megoldani, hogyha egy viszonylag olcsó drónt felküldünk, ami egyébként ugyanolyan karakterisztikákat tud produkálni, amire a hazai légvédelmi csapatok kiképzését végre tudjuk hajtani. Tehát ez elsősorban a hazai katonáknak a felkészítését, kiképzését tudja szolgálni.
Mennyire lehet azt mondani, hogy nyitottak a hazai vállalkozások is, közepesek akár az ilyen jellegű együttműködésre, magyarán, hogy fejlesztenek akár drónt, akár más típusú újításokat a honvédség számára, vagy mennyire tudnak ezekről a lehetőségekről?
Februárban, amikor a Védelmi Innovációs Kutatóintézet létrejött, egyfajta hiánypótló képesség is megteremtésre került, hiszen pontosan ezeknek az igényeknek a kommunikációja lenne a kutatóintézetnek az egyik fő feladata. Számtalan rendezvényt csináltunk már egyébként idén is, és fogunk még ebben az évben, pontosan azért, hogy minél jobban eljusson az üzenet a hazai vállalkozásokhoz. És én rendkívüli nyitottságot érzékelek. Mind az akadémiai szektorból, ahol ugye nagyon sok tehetséges kutató van, és szeretnének alkalmazott kutatáshoz is kapcsolódni az alapkutatáson kívül, mint pedig a kis vállalkozások részéről. De egyébként a Wikinek, ugye a Védelmi Innovációs Kutatóintézetnek a feladata az, hogy nemzetközi lehetőségekhez is hozzájutassa ezeket a vállalatokat. Tehát hogy ebben az évben például rengeteg workshopot szerveztünk annak érdekében, hogy az Európai Védelmi Alapba, konzorciumokba hozzásegítsük a magyar cégeket, hogy pályázatokat tudjanak benyújtani, és hát majd októberben meglátjuk, hogy pontosan hány pályázat, és a rákövetkező évben, amikor megeredményhirdetés lesz, hány sikeres pályázat fut be, de én mindenféleképpen arra kapacitálnék cégeket, hogy nyugodtan pályázzanak, és a NATO oldalán pedig, a Diana pedig kiírta az első három kihívását, ahol szintén 200 magyar pályázat érkezett, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy érdeklődés van magyar részről, és képesség is van, és ne féljenek a cégek esetleg nemzetközi szinten is megmérettetni magukat, mi pedig segítünk természetesen.
Ez a Diana, ez a NATO-nak az a szervezete, vagy az a testülete, ami a kutatásokat, az innovációt összefogja?
Több olyan szervezet is van a NATO-nak, ami a kutatásokkal foglalkozik. Alapjába véve az alapkutatásokkal a Science and Technology Organization foglalkozik, ahol technológiai trendeket néznek, tudományosan vizsgálják a jövőt. A NATO transformációs parancsnoksága szintén a jövő trendjeit elemzi, és egy stratégiai kitekintési dokumentumban fogalmazza meg azokat az igényeket, amivel a NATO akar foglalkozni. Ezek nagyon stratégiai szintű és jövőbe mutató kitekintések. A Diana gyakorlatilag egy újfajta startupként lehetne a NATO-n belül is tekinteni rá, hiszen teljesen újfajta módon közelíti meg azt a fajta fejlesztési folyamatot, ami eddig a NATO-ra jellemző volt. És azok kedvére, akik kevésbé ismerik, hogy hogyan is folynak a NATO képességfejlesztések, van egy úgynevezett képességfejlesztési ciklus folyamat, ami egy 4 éves folyamat, ahol pontosan az előbb említett stratégiai kitekintő dokumentum ajánlásait figyelembe véve egy politikai iránymutatás alapján meghatároznak képességcélokat, tehát hogy föl tudjon készülni a NATO a jövőbeni kihívásokra, és meg tudjuk védeni az állampolgárokat olyan veszélyekkel szemben is, ami most jelenleg még esetleg nincs, vagy csak a horizonton látszik. Ezeket a képességeket viszont a NATO országok maguk fejlesztik ki, de ez ugye egy hosszadalmas folyamat, magas szintű stratégiai politikai egyeztetéseket kíván, és sok esetben komplett fegyverrendszerek kifejlesztéséről van szó. A Diana ezzel ellentétben gyorsan szeretne mozogni, tehát egyfajta hálózatként kell tekinteni rá. Maga a kifejezés is ugye Defense Innovational Accelerator for the North Atlantic, ez a Diana rövidítés, egy angol mozaik szó. Azt jelenti, hogy több mint 100 TESZ központ felajánlásával valamennyi NATO nemzet hozzájárul ahhoz, hogy most már a kisvállalkozások is beadhassanak pályázatokat, megmutathassák, hogy ők is képesek különböző technológiai fejlesztésekbe bekapcsolódni, illetve ötleteljenek, hiszen sokszor azt látjuk, hogy a piacon olyan ötletek jelennek meg, ahol sokszor a cégek maguk sem biztosak benne, hogy esetleg ez a védelmi iparban is használható lenne. Ezeket hívjuk kettős hasznosítású technológiáknak, tehát hogy valaki mondjuk már a mezőgazdaságban, vagy valahol egy autonóm rendszer fejlesztésén dolgozik, ott jó esély van arra, hogy egy kis változtatással, de egyébként ezt más iparágak is hasznosítani tudják.
Amikor az ember ezzel kapcsolatban gondolkodik, hogy mit lehet újítani, az nyilván olyasmi az ember eszébe, hogy egy-egy nagyobb harci eszközt esetleg fejleszteni. A harckocsira már említettő például meg a szállítójárműre a drónok elleni védelmi képességet, aztán persze a kisebb drónok megjelenését. Inkább különböző fegyverrendszerekhez keresnek újításokat, vagy simán előfordulhat az, hogy valami olyan újdonsággal jön elő, egy kisebb-közepes startup, szoftveres újdonsággal, szenzoros érzékelős újdonsággal, bármi olyasmivel, ami nem túl nagy anyag igényű, de kiderül, hogy mondjuk egy adott típusú fegyverrendszert, vagy annak egy részét ki tudja váltani.
Abszolút erről van szó, ugye egy történet, amit szeretek elmesélni ezzel kapcsolatban, hogy a léptéket lehessen látni. Amikor még a Pentagonban teljesítettem szolgálatot, 2017 tájékáról beszélünk, akkor jött egy új védelmi miniszter, Ashton Carternak hívták, és ő látta, hogy 72 milliárd dollár például a Pentagonnak a kutatásfejlesztési költségvetése arra az évre, ami nem kevés, és tudjuk jól, hogy a DARPA, a szinte mindenki által ismert kutatóintézet, ami nagyon komoly dolgokat hozott már létre, egy jelentős részét felhasználja ennek a költségvetésnek, de pontosan tudta a védelmi miniszter, hogy egyébként 4-szer ennyi pénzt kockázati tőkebefektető kis cégekre mondjuk csak szilíciumvölgyben szétosztanak különböző ötleteknek a finanszírozására, és azzal is tisztában volt, ugye akkor jött be az Uber, az Airbnb, stb., hogy egy-egy ötlet pár év leforgása alatt, de akár komplett iparágakat is képes megváltoztatni a játékszabályokat. És azt mondta, hogy ez valószínűleg a védelmi iparra is hatással lesz, és éppen ezért elkezdtek ebbe az irányba elmozogni, elkezdték feltérképezni, hogy mit tudnak ezek a kis cégek. Tehát, hogy igen, arról van szó, hogy ezek a cégek is hozzáadott értéket tudnak teremteni, egyáltalán nem lebecsülendő az a fajta sebesség, amivel tudnak haladni, de ez egy teljesen új rendszert kellett fejleszteni, hiszen a Pentagon döntéshozatali rendszerében akkoriban mondjuk 2 év volt, mire eldöntötték, hogy kötnek-e szerződést valakivel, ezt egyetlen startup se tudja kivárni, tehát hogy újfajta finanszírozási módszertanokat hoztak létre annak érdekében, hogy képesek legyenek a piac sebességével is, de becsatornázni részben ezeket a cégeket a védelmi fejlesztések, képességfejlesztésekbe.
Ha nincs ukrán háború, orosz-ukrán háború sajnos van, akkor nem biztos, hogy érzékelik talán a védelmi iparban, hogy mondjuk mennyire megváltozott páncéltörő rakéták miatt, a drónos megfigyelés miatt, az azonnali érzékelés lehetősége miatt a hadviselés, és mennyire sebezhetőek egyes járművek. Elég egyébként csak például a repülőgépekre gondolni, hogy a légvédelmi rakéták fejlettsége miatt mennyire másképp zajlik ez a háború. Előfordulhat-e az, hogy mondjuk akár egy adott támadásból is egy új képesség, vagy egy új innovációs igény merül fel. Megmondom, hogy mire célzok. Nyilván az orosz hadseregnek is volt ezzel problémája, de az ukrán hadseregnek most bőven, hogy komplett műszaki akadályzárakon kellene valahogy keresztül vergődnie. Kevés aktamentesítő járművet kaptak, nyilván jó lennének olyan eszközök, amelyek nem annyira láthatók, akár éjjel tudnak dolgozni, de mondjuk akna mezőket tudnak, akna rendszereket hatástalanítani. Ilyen jellegű innovációban is gondolkozhatnak a fejlesztők? Tehát mondjuk a drónok mintájára nem nagy jármű, kis jármű, ami akár autonóm is, és nehezebb észrevenni, de képes az aknamentesítésre mondjuk.
Abszolút erről van szó, és hogyha most mondtam, stratégiailag közelítem meg ezt a kérdést először, akkor egyrészt azt kell elmondani, hogy ez nem új keletű dolog. Tehát, hogyha csak belegondolunk mondjuk a harckocsik megjelenésében, majd egy páncéltörő fegyver, ami képes volt mondjuk kárt okozni egy nagy értékű technológiában, akkor ugye szendvics páncél, akkor dupla kumulatív sugár. Tehát, hogy folyamatosan fejlesztések folytak a védelmi képességek fejlesztésében, és utána a támadó képességeket is próbálták még szofisztikáltabbá tenni, ugye reaktív páncél, stb. Gyakorlatilag ezt látjuk, csak az változott, hogy sokkal gyorsabban zajlanak le a technológiai fejlesztések manapság, mint régebben, illetve bizonyos technológiák konvergálnak egymáshoz. Tehát, hogy mondjuk egy kommunikációs technológia, egy érzékelő szenzor technológiával és egy autonóm rendszer fejlesztéssel összekapcsolva már komplex képesség összetevőket jelent, ami tényleg game changer tud lenni és megváltoztathat bizonyos dolgokat. Úgyhogy feltétlenül szükség van azokra az újfajta gondolatokra, amik úgymond a dobozon kívülről jönnek, és az ahogy szoktuk módszerektől eltérő megoldásokat is jelenthetnek, akár a hadviselésben is. De itt elsősorban nem is a haditechnikára szeretném kihegyezni ezeket, hiszen a Diana-nak a kihívása is, amiket most kiírtak, ott szenzor technológiákról volt szó, de energiabiztonságról például. Az energia a közeljövőben egy olyan rendkívül fontos kérdés lesz, amikor egyre több autonóm eszközt kezdünk el alkalmazni a logisztikában, és esetleg bejönnek ezek az eszközök, ami egy kritikus stratégiai fontosságú terület lesz. És ezeket piciben kell az elején elképzelni, tehát itt nem rögtön arról van szó, hogy meg kellene oldania egy kis cégnek, mondjuk egy komplett hadtest energiaellátásának az összes problémáját, hanem hogyan tudunk például egy olyan hibrid tároló konténert mondjuk létrehozni, ami egy bizonyos specifikus feladatban használható, és akkor onnantól majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezeket az ötleteket beilleszteni.
Elektromosság ellátására, hogyha...
Tehát például arra gondolok, hogy már régóta az elektromobility, mint olyan a kisebb eszközöknél is egy komoly probléma. Egyébként pont egy ilyen kihívást fogunk meghirdetni a Védelmi Innovációs Kutatóintézet részéről is szeptemberben, és egy ilyen pályázatra lehet ötleteket beadni. De ha ezek a járművek elterjednek a közeljövőben, akkor ezeknek a töltését megint csak biztosítani kell, és itt teljesen más körülményekről beszélünk, hiszen nem arról van szó, hogy otthon bedugom a 220-ba, vagy leállok valahol, ahol van egy charger, hiszen itt a katonai műveleti specifikációkban ugye bárhol végre kell tudni hajtani ezeket a műveleteket, tehát hogy ezeket védhetővé, mobillá, nehezen meghekkelhetővé, stb. Kell tenni, tehát hogy ezeknek a kihívásoknak is meg kell tudnunk felelni, de egyébként az alapprobléma az valahol ugyanaz, és technológiailag 80%-ban van már egy megoldás rá, csak nekünk tudni kell majd kommunikálni azokat a specifikációkat, amiknek, hogyha eleget teszünk, akkor a jövőben akár védelmi célúra is fordítható egy-egy adott megoldás.
Gondolom az se ártana, hogyha mondjuk időjárási szélsőséges helyzeteknek ellenállna egy-egy ilyen termék, de egyébként valószínűleg egy árvíz helyzetnél is nagyon hasznos tud lenni, hogyha van egy ilyen eszköz.
Így van, és erre is szerettem volna igen felhívni a figyelmet, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy kifejezetten csak a haderő, hanem mondjuk a nemzeti reziliencia képesség fejlesztést behozva, akár tényleg egy katasztrófa helyzet esetén is tudjunk jobban segíteni, vagy bármi más olyan vészhelyzet esetén, ahol esetleg szükség lehet a haderőre vagy más rendvédelmi szervekre.
Folytatjuk Porkolábi Imrével, Dandár tábornokkal, a védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.